Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Csanádi Mártával, a házas hétvége lelkiségi mozgalom magyarországi alapítójával, korábbi vezetőjével, Gerstenmaier György beszélget.
Szeretettel köszöntöm Csanádi Mártát. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Rendszeresen jártunk Kárpátaljára, a házasságok javítására, jobbítására, szépítésére. A probléma csak az volt, hogy korán indulni nem tudtunk, időbe oda akartunk érni, tehát a meghatározott időre, amikor kezdődött a program, és istentelen hosszú sorok álltak a határnál, úgyhogy kiszolgáltatottak voltunk igazából. Indultunk, amikor tudtunk, értünk, amikor értünk, de mindig odaértünk, amikorra kellett. Egyik reggel éppen készülöttünk, hogy menjünk, fölhívott az egyik ismerős, aki tudta, hogy megyünk, és hogy hol megyünk át a határon, és mondta, hogy a határon fejenként 10 dollár szednek a mai napon. Na hát dollárunk sose volt, és elkezdtük az imánkat mondani, zsolozsmát szoktunk, és a napi evangéliummal indítjuk. A szöveg így szólt: ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Hát gondoltuk, üzent az Úr, menjünk nyugodtan, minden rendben lesz. El is indultunk. Útközben hallottuk a rádióba, hogy 10 dollárt kocsinként szednek. Na, 10 dollárunk se volt, de hát azért mentünk tovább. Odaértünk a határa, senki. Hirtelen azt se tudtuk, merre induljunk, mert máskor ugye mentünk a másik autó után, most meg nem volt előttünk senki. És az a férfi volt szolgálatban, akit mi ismertünk, mert volt már velünk hétvégén. Kérdeztük tőle: Józsi, mit szedtek? Mennyit szedtek? Azt mondta: ők az ég jött a világon, semmit. De megkérdezi a főnökét. No, a főnök se tudott róla. Mondta, hogy talán majd visszafele. Hát gondoltuk, visszafele már mindegy. Akkor már megvolt az, ami meg kellett lenni. Valójában nagyon gyorsan odaértünk, és egy hatalmas öröm és hála volt a szívünkbe, hogy az Úr ennyire megsegített, hogy sor nélkül át tudtunk menni, és meg tudtuk tartani a programot nagy örömmel és a csoda örömével.
Honnan indult az élete? Egy picit meséljen a gyerekkoráról, és arról, hogy hogyan jutott el odáig, ahol most van.
Én Budapesten születtem, és azóta is itt élek. Tulajdonképpen egy rendezett családba egy darabig így nézett ki. Igazság az, hogy a szüleim már az én születésemkor se nagyon voltak közel egymáshoz. Elég sok vihar támadt már köztük, úgyhogy én velem olyan sokat nem tudtak törődni. Valahol kicsúsztam az életből. Rengeteget szenvedtem emiatt, és ez tulajdonképpen csak később jöttem rá, hogy azért ez nem volt olyan nagy baj nekem. A másik, a háború átment a gyerekkoromon, ami szintén elég sok nyomot hagyott bennem, főleg rengeteg félelem maradt bennem emiatt. Mindkettőnek mai napig érzem a hatását. 4 voltunk testvérek, én a harmadik voltam, és elég messze voltunk egymástól években is, úgyhogy én úgy élem meg, így visszatekintve, hogy a boldog gyerekkor az az én életemből kimaradt. Egy haszna azonban volt ennek a válásos históriának, hogy nagyon korán rájöttem arra, hogy az a jó, ha a szülők jól vannak, és szeretik egymást, és nagyon figyeltem, hogy a körülöttem élő házasságokból melyik jó és miért, és melyik nem jó és miért, hogy a magam számára aztán tudjak majd egy olyan házasságot találni, ami tényleg jó. Tehát kritikus voltam én a fiúkkal szemben is. Azt is mondhatom, hogy erősen válogattam, hogy ki az, akit közelebb engedek. Egyáltalán ki az, akivel szóba állok, és kivel nem. És ez a választás jól is sikerült, ezt mindenképpen bizonyíthatom.
Hogyan találkozott a férjével?
Igazság szerint az én életem az Úristen tenyerébe hordozódott. Nagyon érdekes volt ez a találkozás, mert a Műegyetem lelkésze, a Szabó Józsi bácsi foglalkozott azokkal a fiúkkal, akik vidékről följöttek, és hozzámentek lelkivezetéshez, és szenvedtek abba, hogy hogyan ismerkedjenek meg ugye mindenféle veszélyes budapesti lányokkal, és ő kitalálta, hogy megpróbál összeszedni valami kis bulit, ahol megbízható, rendes lányok vannak. Na, ez a csoport, ez a mi közösségünk volt, mi lányok, akik összejártunk, és egy szombat délután elhozta a fiait, amint kiderült később, ők nem nagyon ismerték egymást, és mentünk mi a lányokkal, és így találkoztunk egy ilyen úgynevezett házi bulin szombat délután. Nos, ebből nem sok lett volna még, mert, bocsánat, de többen is úgy gondolták, hogy szívesen járnának velem. Misi pedig nem egy rámenős fajta, úgyhogy ő úgy gondolta, hogy ő itt nem rúg labdába. De aztán a Műegyetemi Énekzenekarba tulajdonképpen együtt szerepeltünk, tehát ő zenélt, hegedült a zenekarba, én meg énekeltem a kórusba, és egy ilyen hangverseny után volt ott is ilyen táncos együttlét, és tulajdonképpen ott indult el a mi kettőnk kapcsolata. Ott megállapítottuk, hát mi ismerjük egymást, haza is kísért a Misi, mint egy rendes felnőtt férfi, és azért mi az egyetemtől elég messze laktunk, úgyhogy gyalog mentünk természetesen, és nagyon jót beszélgettünk, fantasztikusan, hamar kiderült, hogy egyformán gondolkozunk, sok mindenről egyformán véleményünk, és attól kezdve, hát kvázi jártunk együtt, nem túl intenzíven, egy héten egyszer, egy hónapban egyszer, mikor, hogy adódott, de igazából ez még ilyen langyos idő volt.
Említette a Műegyetemet, a Műegyetemre járt ön is?
Igen, igen. Az igazság az, hogy a Misi akkor már dolgozott, ő is egyébként Műegyetemet végzett. Én akkor voltam első éves gólya, és hát nem is fejeztem be addig, amíg összeházasodtunk, mert negyed év után házasodtunk össze, és utána fejeztem csak be, már szoktam mondani, hogy a nagyfiunk diplomát is kapott, mert az államvizsgán együtt voltunk.
És hány éve tart ez a boldog kapcsolat?
Idén lesz 56. éve.
Na hát szeretettel gratulálok.
Köszönjük. És négy fiunk van, igazán azt mondhatom, hogy rendes gyerekek, büszke vagyok rájuk.
Ők mivel foglalkoznak?
Nagyon benne van az életünkben az informatika, kettő van informatikán, kettő építész, abból az egyik az építész szaklapot szerkeszt, tehát a szakmája benne van, de azért inkább azt az újságot szerkeszti, meg konferenciákat szervez. Úgyhogy egy időben majdnem kistafíroztuk az egész Műegyetemet, mert ő is elkezdte a általános mérnöki kart, az építőmérnökséget, csak aztán átnyergelt építésznek, és így lett ő is aztán építész a végén. És van 18 unokánk, gyönyörűek, okosak.
És dédunoka? Vagy...
Dédunokára egy éven belül reménykedünk, hogy lesz. De ez még nincs. Kettő házas egyébként a csapatból, egy jegyes, és még meglátjuk, még két gyanús dolog van. Úgyhogy meglátjuk, hogy mikor lesz belőle esküvő, meg egyebek.
Hogyan találkoztak a házas hétvégés mozgalommal?
A házas hétvége, a fölöttünk lakó barátunk volt az, akik egy ilyen német nyelvű hétvégéhez hasonló dolgon részt vettek, és tulajdonképpen ők voltak azok, akik úgy gondolták, hogy ez jó, és ebben nekik teljesen igazuk is volt. És amikor Magdeburgba találkoztak hétvégés összejövetelen a Leó atyával, akkor ővelük próbálkoztak meg valamit kitalálni. Na most a keletnémetek nem jöhettek, csak egy évben egyszer, de ott találkoztak az osztrák tímmel, így hívjuk, egy házaspár meg egy pap, a Reinhold Etel és a Mandl Hanna és Wolfgang. Ők már régóta akarták ezt hozni, úgyhogy mi a barátunkkal már előtte beszéltünk, hogyha kimennek, találkoznak, valami módon próbálják meg behozni ezt ide Magyarországra. Kérdezték az osztrákok, hogy hát hol tartanánk? Mondták, hogy két lakásban, ugye egymás fölött laktunk, ott elfért hét pár, ennyi. Ja, lakásban, hát ilyen még a világon nem volt, tényleg nem volt. És hát összetudnak szedni ők annyi németül tudópát, á, de hogy fordítással. Fordítással, na ilyen se volt még a világon. Azóta ez már volt. Summa summarum, addig csűrték, csavarták, míg következő évbe, ez 84 áprilisba, két lakásba, fordítással meglett az első magyar nyelvű hétvége. És mi ebbe benne voltunk, a mi lakásunkban volt a csapat egyik fele, az ő lakásukban a csapat másik fele, és ez aztán még 17-szer megismétlődött. Gyerekeinket elküldtük, elhelyeztük, és akkor így tudtuk tartani.
És mikor volt ez az első, pontosan?
1984, április 6-8.
Ó, akkor már jó régen. És utána hogyan folytatódott tovább? Hogyan vált ilyen szép nagy mozgalommá?
Jó nagyjá.
Igen.
Ez a mag, ez valami fantasztikus mag volt. Az igazság az, hogy mindent ki kellett találni, kellett keresni helyet, 84-be, még az elnyomás alatt. Megpróbálkoztunk sok mindennel. Az első plébánia, ahova egyáltalán menni tudtunk, az a Kövis Szűz Mária plébánia, akkor a Vigasi Mityú volt ott. Nála voltunk, de hát azért a plébániát is csak módjával lehetett. Akkor volt egy másik, szintén két lakás, ahol lehetett tartani. Tehát először helyet kerestünk. Aztán hívtuk a párokat. Na, ez volt az egyszerűbb, mert azért ezek jöttek. És ki kellett találni a menüt is. Nyugaton, lelki gyakorlatos házba, vagy kolostorba, vagy esetleg hotelba tartják. Na most ez nálunk egyrészt lelki gyakorlatos ház egy volt, abban is több volt a poloska, mint kellemes, más meg lehetetlen volt 84-be. Így is kutattak is utánunk, most nem csak azért, mert a szomszédunkban, ahol ez a két lakás volt, a belügyminiszter lakott mellettünk, úgyhogy elég jól meg voltunk figyelve. Meg volt is egyszer egy ilyen összejövetel az osztrákokkal, ahol világosan lehetett tudni, hogy kint a ablak alatt, nyár volt, nyitva volt az ablak, ablak alatt ültek a megfigyelők, gondos adatgyűjtők. Úgyhogy, és utána valakit meg is akartak bízni, hogy jelentsen rólunk, de ő nem vállalta, hogy aztán más vállalta, azt nem tudjuk. Minden esetre a fontos írományokat, anyagokat a anyám pincéjébe őriztük, mert oda házkutatás idején nem lehet bemenni, mert nem a miénk. Tehát óvatosan kellett bánni.
És egy ilyen hétvégének mi volt a tartalma? Egy lelki gyakorlatra kell gondolni, vagy nem. Beszélgetés?
Nem. Tulajdonképpen ugye péntek délutántól vasárnap késő délutánig tartott akkor, és a végig jártak a élet fontos területeire. Tehát ami egy házaspárnál előfordulhat, ezeket a területeket végignéztük. Olyan módon, hogy ez a tím, mondom, egy házaspár, egy pap, ezek szóltak a saját életükről. Igen mély példákkal, hogy ők ezt hogy élik meg. Most a hallgató erre reagál, mert azért alapjában véve egyformák vagyunk, és utána kérdéseket tesznek fel, és ezt a házaspár kettesben megbeszéli, és tapasztalatunk szerint elég jól reagálnak erre, és jutnak el oda, hogy vasárnapra megújul a házasságuk. Az esetek többségében megélik a csodát, hogy jé, mi szeretjük egymást, mi együtt tudunk boldogok lenni, és utána már csak folytatni kell otthon.
Tehát akkor olyan házaspárok mennek, akiknek valamilyen problémájuk van, vagy egyszerűen csak elmennek és rácsodálkoznak, hogy jé, mi még mindig szeretjük egymást. Tehát nem feltétlenül kell azt mondani, hogy problémával küzdő házaspárok mennek.
Nem. Sőt, ha nagy a baj, akkor nem is segít rajtuk, mert a szakadék mélyül. Azt szoktuk mondani, hogy jó házasságok jobbítására való, és valóban erre való. Most volt már olyan, aki tényleg bajba volt, többnyire ilyenkor az atyák küldik őket, mint utolsó szalmaszál. Hát ezeknek vagy bejön, vagy se. De inkább ez a jó házasság. Tehát amikor valakit meghívunk, és azt mondja, hogy de a mi házasságunk jó, akkor azt mondjuk, hogy igen, azért gyertek el. Mert ha nem lenne jó, akkor ne gyertek. Mert a válságot mélyítheti.
És mi a jó házasság titka ön szerint?
Én nekem a meggyőződésem, hogy a házasságok nagy részében kommunikációs nehézség van. Nem beszélgetnek eleget, nem úgy beszélgetnek, nem igazán figyelnek a mélységre. Tehát az, hogy hozzá egy kiló kenyeret, ez működik. De az, hogy a munkahelyemen iszonyúan letoltak, ezt adott esetben lehet, hogy meg sem mondjuk, a másik csak azt tapasztalja, hogy hű, de ideges ez ma, mi baja van. Nos, ha megbeszélik, egészen más a szituáció. Akkor még el is mondhatja, hogy mi volt, és mi fájt neki, és mi volt rossz. És akkor a másik azt mondja, hogy én így is szeretlek, és ez az, ami gyógyít.
És akkor ott van neki, mint egy lelki támasz. Illetve igen. Lelki támaszként is ott van neki. Igen. Fizikailag is, és lelkileg is.
Igen. Úgyhogy ez egy fantasztikus dolog.
Ki tud emelni egy szép és kedves élményt az 56 évből. Gondolom sok van.
Hát azért nekünk a hétvége az egy akkora élmény volt, ahogy szoktam mondani, ilyen égszakadás, földindulás, tehát 27 évi házasság után mentünk el, ami azt jelenti, hogy rengeteg minden becsontosodik, beszorulunk egy megszokott dologba, minden unalmas, szürke, és húzzuk a család szekerét. Na most a hétvégén ez teljesen felrobbant, és egy én csodát éltem meg egész egyszerűen, és azt is be kell vallani, hogy én akkor lettem szerelmes igazán ezen a hétvégén. Úgyhogy én nekem a hétvége az egy olyan határkő az életemben, mint Krisztus születése a világnak. Onnan számítjuk az időt.
Lenne valami, amit még elmesélne szívesen az életéről, a házasságukról, akár a hivatásról?
Amit az előbb még mondtam, ez az Úristen a tenyerén hordozott. Tehát fiatal koromban a Kerényi Lajos atya volt valami fantasztikus példakép. Mentem utána, hallgattam mindig, amikor lehetett, hozzájártam lelki vezetésre. Akkor utána, amikor már összeházasodtunk, akkor a Lénár Ödön atya volt az, aki nagyon határozottan, nagyon világosan, hihetetlen szuggesztióval tudott minket tanítani, úgy, hogy az élet apró dolgai, tehát nem ilyen nagy fenkölt dolgokat, azt is tudott mondani, ha akar, de hogy csak egy példát mondanék, mikor először voltam nála gyónni, Lénár Ödön atyánál, úgy mondtam a dolgaimat, ez is csak azt mondja, hogy szokott maga mosolyogni?
Bum!
Hát tényleg. Mondjuk úgy gondoltam, hogy olyan nehéz életem van, olyan nagyon sok mosolygásra nincs okom. Hát de most már tudom, hogy nem volt igaza. Tehát azóta tényleg tudatosan is törekszem arra, hogy örüljek annak, aminek lehet. És ilyen sok van. Hát a másik, talán ami nem olyan nagyon régen volt, a Misi születésnapja, 80. ott volt mindenki a családunkból, és ez egy akkora ünnep volt, és akkora a megerősítése a szeretetünknek, meg az egész családi összetartozásunknak, hogy talán ez volna a másik, amit így kiemelnék.
Köszönöm szépen. Én kívánok még sok szép, boldog évet önnek, és kívánom, hogy sokat mosolyogjon. És az egész életére Isten áldását kívánva köszönök el, dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm, hogy beszélgethettem önnel.
Köszönöm én is. Mindörökké, amen.
Csanádi Mártával, a Házas Hétvége Lelkiségi Mozgalom magyarországi alapítójával, korábbi vezetőjével, Gerstenmaier György beszélgetett.